Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió heti kulturális magazinja. A mikrofonnál Király István Dániel, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk második felében több izgalmas kiállításról is beszámolunk. Liam Neeson főszereplésével akciófilm, Zac Efronnal romantikus vígjáték, valamint több fesztiváldíjas dráma és dokumentumfilm is szerepel a hét mozipremiérjei között. Olá András összefoglalója.
Az elrabolva filmek után újabb akciótrillerrel bővül Liam Neeson filmes repertoárja a héten debütáló Non-Stop című akciómozival, amiben az ír színész szövetségi légimarsalként kerül szorult helyzetbe.
Az FBI, a Fehérház és az Interpol is megerősítette, hogy egy légimarsal eltérített egy nemzetközi járatot.
A New York-London járat biztonsága felett a repülőn őrködő ügynök védett hálózaton kap fenyegető SMS-t arról, hogy 20 percenként meghal egy utas, ha egy bankszámlára nem utalnak át 150 millió dollárt. A fedélzeten azonban nem hisznek a marsalnak, sőt később őt gyanúsítják meg a gép eltérítésével. A többek között Julianne Moore és a 12 év rabszolgasággal ismerté vált Lupita Nyong'o közreműködésével készült film színvonalas színészi alakításai ellenére vegyes kritikákat kapott, amit elsősorban a történet kidolgozatlanságával indokolnak a filmítészek. Fiatal szerelmesek számára lehet érdekes a Csajkeverők című romantikus vígjáték Zac Efron főszereplésével. A fiatal Safety Pro egy nagyvárosi haveri banda tagja, akik egy társuk válása kapcsán szövetséget kötnek, hogy nem kezdenek komoly kapcsolatba. Az élet és a forgatókönyvírók természetesen áthúzzák a három férfi számítását. A film többségében negatív kritikákat kapott az Egyesült Államokban, mivel nem bizonyult sem humorosnak, sem izgalmasnak a filmes újságírók szerint.
You shouldn't smoke.
I know it's bad for you.
No, I mean, you look stupid.
Jóval kedvezőbb volt a fogadtatása David Gordon Green Prince Avalanche Texas hercege című filmjének, amit tavaly a Sundance Film Fesztiválon és a Berlinálén is bemutattak, utóbbin pedig a legjobb rendezésért ezüst medvével is kitüntették. Az egy izlandi alkotás újrájaként készült édesbus komédiában Paul Rudd és Emil Hirsch két szedetvedett nyári munkást alakítanak, akik egy erdőtűz után útfestés közben tesznek felismeréseket az életről és egymással kapcsolatban. Szintén több díjat kapott 2012-ben a belga-francia koprodukcióban készült Gyermekeink című lélektani dráma. A valós események alapján készült történet egy az apósnak anyagilag kiszolgáltatott sok gyermekes párról szól, ahol a nyomás ellen lázadó feleség kilátástalansága tragédiához vezet. Számos elismeréssel rendelkezik a 2012-ben a Velencei és a Torontói Filmfesztiválon is bemutatott Apáim története című dokumentumfilm, amit a színésznőből lett rendező Sara Poli saját családjáról forgatott. Az édesanyját még gyermekkorában elvesztő nő féltestvérei révén több pótapával is rendelkezett, és az elgondolkodtató erős alkotásból az is kiderül, hogy édesapja sem feltétlenül az, akit gyermekkorában annak hitt. Olá András, Inforádió 88,1.
Eltűnő Núbia címmel Lantai Csont Gergely magyar fotográfus tavalyi Afrika expedíciójának szudáni képeiből nyílt kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumban. Az archaikus kultúrákat megörökítő felvételekről és az expedícióról Olá András kérdezte Lassányi Gábor régészt, az expedíció résztvevőjét, a kiállítás kurátorát.
2013. augusztus végén indult Lantai Csont Gergely egy mintegy 4 hónapos afrikai útra. Ez Kelet-Afrikát érintette. Egyiptomon keresztül szárazföldön utazott le Kelet-Kongóig. A fiatal fotográfusnak az volt a fő célja, hogy minél több olyan zárt közösséget fotózzon, amelyek megtartottak ősi tradícióiból, hagyományos viseletükből, életmódjukból minél több elemet. Ennek az útnak az első komolyabb szakasza a Szudánt érintette.
Mit dokumentálnak ezek a felvételek? Milyen témákat örökítettek meg Szudánban?
4 olyan témakör van, ami köré fölépítettük ezt a kiállítást. Kevesen tudják, hogy Szudánban több piramis található, mint Egyiptomban. Számos olyan kultúra követte egymást az ókorban, amely a ókori Egyiptommal párhuzamos létezett. Később nagyjából az Európában a római korral párhuzamosan egy nagyon komoly királyság volt, Meroi királyság, és ennek a emlékeiből is több szép képet mutatunk, kőtemplomokat, piramisokat, kápolnákat, egyéb épületeket. Ez az első témakör. A másik témakör alapvetően a Nílus völgyben ma élő népekből ad ízelítőt. Elsősorban a núbiai kultúrát mutatjuk be, ahol nagyon sok minden megmaradt ahhoz hasonlóan, ahogy Egyiptom is kinézhetett 100 évvel ezelőtt, festett házak, datolja pálmák, pálmaligetek, nagyon-nagyon hagyományos eszközökkel dolgozó emberek, amely mindenképpen szemegyönyörködtető látványt jelent fotókon is. Ez volt a másik témakör, és Núbián belül pedig némi magyar vonatkozása van egy olyan törzsnek, akik magyarabbnak nevezik magukat. Őket valószínűleg még Nagy Szulajmán korában, az 1500-as évek elején telepítették Egyiptom legdélebbi határvidékére. Ezek magyar származású katonák lehettek, amelyek az oszmán seregben harcoltak, és az ő utódjaik mai napig is magyar származásúnak tartják magukat. Korábban az Egyiptomba került részről készültek interjúk, velük találkoztak elég sokan, viszont a Szudánban élő közösségről nagyon-nagyon kevés információ volt. Őket először Almási László, híres Afrika kutató, mondhatjuk azt, hogy fedezte föl Magyarország számára az 1930-as években. És a negyedik egység, ami szinte teljesen ismeretlen európaiak számára, ez keleti sivatagot lakó nomádok, a bedzsáknak a világa. Itt a Nílus völgy és a Vöröstenger között élő keleti sivatagnak vagy núbiai sivatagnak nevezett területnek a lakóiról van szó. Valójában egy óriási hegyvidék, ahol 1500-2000 méter magas csúcsok közötti völgyekben éltek ezek a nomád állattartó csoportok. Ők egy nagyon-nagyon elzárt közösséget jelentenek belül is, saját nyelvet beszélnek, rendkívül archaikus tárgyi kultúrájuk, viseletükben nagyon erőteljesen eltérnek a Nílusvölgynek a lakóitól, szokásaikban is rengeteg érdekes ősi elemet őriztek meg. Tehát a bedzsák kultúrája is egy nagyon izgalmas képi világot jelent itt a kiállításom.
Lassányi Gábort, a Budapesti Történeti Múzeum Eltűnő Núbia című fotókiállításának kurátorát hallották. A Magyar Gőzmozdonygyártás fénykora címmel március 8-áig látható időszaki kiállítás a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. A különleges modelleket is bemutató tárlatról Olá András kérdezte Domonkos Csabát, az intézmény sajtóreferensét.
A magyar gőzmozdonygyártás 1873-ban indult meg, akkor készült el az első Magyarországon gyártott gőzmozdony, ez még nem magyarországi tervezésű volt, hanem egy osztrák gyár tervét vették át. Folyamatosan fejlődött ez az iparág, annyira, hogy a 19. század végén, 20. század elején már önálló, nagyon jó és világszínvonalú típusokkal állt elő a hazai gőzmozdonygyártás, elsősorban az államvasutak gépgyára. 19. század végén, 20. század elején rendkívüli módon megnőtt a szállítás volumene, ezek ugye egyre erősebb és egyre nagyobb gőzmozdonyokat kívántak meg. 1900 körül indított el az államvasúti gépgyár egy olyan mozdonyfejlesztési programot, amely 1905, mivel ugye fölfutott a program, és az első világháború vége között évente fejlesztette ki egy-egy újabb mozdonytípust, 2500 gőzmozdony gyártottak. Olyan nagyon fontos alaptípusok születtek meg ekkor, amelyek folyamatosan ugye gyártásban voltak, és a gőzkorszak végéig, a 70-es évek közepéig, végéig szolgáltak a magyar vasútvonalakon. Olyan különleges mozdonyok születtek, mint például a 301-es, ami egy nagyon szép gyorsvonati mozdony, a 601-es, ami egy különleges dupla gépvezető mozdony volt, kifejezetten a Fiumérbe vezető hegyi pályákra kifejlesztve, hogy ennek az egész korszaknak a végén a mindenki által talán még ismert 424-es gőzmozdony, az egyik legismertebb magyar gőzmozdony.
Hogyan mutatja be mindezt a most látható kiállítás a Közlekedési Múzeumban?
Különleges modelleket tudunk bemutatni, például ennek a 601-es hatalmas mozdonynak az 1:10-es lépték modelljét. Ez ugye tizede az eredeti mozdonynak, de így is 2 méter hosszú. Hatalmas nagy mozdony, talán az egyik legérdekesebb és legszebb tárgy a kiállításban, a legendás 424-es gőzmozdony. Fából készült modellje, ami olyan pontos, ez is egy 1:10 arányú modell, hogy még a csavarok is le vannak esztergálva, és valóban old vagy szorítja a csavart, az ajtók nyithatók kis fazsanéron, tehát fém alkatrész nélkül egy teljesen fából készült, hihetetlen részletes kézműipari remek. Ezen kívül fényképek és részletes érdekes ismertetők mutatják be az egyes mozdonytípusokat. A kiállításnak adott egy sajnálatos aktualitást az, hogy a kiállítás rendezője volt, és József kollégánk egy héttel a kiállítás megnyitója előtt váratlanul elhunyt, így hát a kiállítás ráemlékez az ő munkásságát is bemutatjuk egy külön tabló.
Domonkos Csabát, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum sajtóreferensét hallották. 66 éves korában elhunyt Paco de Lucía, spanyol flamenco gitáros. A világ egyik leghíresebb gitárosának és a modern flamenco zene megteremtőjének pályájáról Olá András összefoglalóját hallják.
Paco de Lucía Francisco Sánchez Gómez néven született 1947-ben az andalúziai Algeciras kikötővárosában. Szintén flamenco gitáros édesapja tovább örökítette hagyományát. Négy bátyja közül Ramón szintén gitáros, Pepe flamenco énekes lett. A szigorú nevelés részeként Pacónak 5 éves korától naponta 12 órát kellett gyakorolnia, ami miatt volt, hogy az iskolából is kivették. Először 11 évesen lépett fel a helyi rádióban, egy évvel később pedig már díjat nyert egy nemzetközi flamenco fesztiválon. A 60-as évek elején már José Greco táncművésszel turnézott, majd olyan flamenco zenészek javaslatára, mint Zabicas és Mario Escudero elkezdte saját darabjait írni. 17 évesen jelentette meg első nagy lemezét. A 60-as évek végén még tradicionális flamenco-t játszott, majd későbbi lemezein különböző hangszerek bevonásával egyre nagyobb hangsúlyt kapott a korábban csak háttérben meghúzódó gitárzene, ami teljesen megújította a flamenco műfaját, és zenészek nemzedékeinek szolgált inspirációval. Paco de Lucía technikai tudása és improvizatív stílusa az 1970-es évektől a latin világon kívül is hódító útjára indult. Zenéjében az arab hatásokon túl a klasszikus és a latin zene, valamint a jazz elemei is beszűrődtek. Játszott többek közt Santanával, Chick Coreával és Tomatitoval, de leghíresebb formációja a John McLaughlinnal és Larry Coryell-lel alakított gitártrió, amiben később Aldi Meola vette át a harmadik helyet. Emellett jelentős formációja volt még a Paco de Lucía Sextet is, amiben testvérei is közreműködtek. Lemezei mellett több filmhez is írt zenét, leghíresebb alkotása ezek közül a Carlos Saura által rendezett 1983-as Carmen című film, amelynek zenéjét a Brit Filmakadémia BAFTA díjára is jelölték. Több alkalommal is fellépett Magyarországon, legutóbb tavaly a Veszprém Fest keretei között adott koncertet. A híradások alapján Paco de Lucía kedden a mexikói Cancún strandján játszott gyermekeivel, amikor rosszul lett. A 66 éves művész feltehetően szívinfarktust következtetett, a kórházba szállítás közben halt meg. Olá András, Inforádió 88,1.
Önök az Inforádió heti kulturális magazinját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Király István Dániel. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak!